A debreceni Immanuel otthon és iskola március 16-a óta zárva tart, és elkezdődött a digitális oktatás. Ez az intézmény esetében még inkább nehezebb, hiszen a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók oktatásában elemi dolog a személyes kapcsolat, ami most hiányzik. A tanárok igyekeznek jelenlétükkel és most születő módszerekkel biztonságot nyújtani számukra. Szirág Sára Gyűri Zsófiát, az iskola igazgatóját kérdezte.
A jelenlegi helyzettel kapcsolatban kérdezem Gyűri Zsófia igazgatót, hogy milyen kihívások elé állítja ez az egész az Immanuel otthon is iskolát.
Áldás békességet kívánok a hallgatóknak. Hát nagyon érdekes új helyzet előtt állunk általában. Én olyan fajta ember vagyok, aki nagyon szeretek felkészülni a helyzetekre, és az ad biztonságot, hogyha mindig látom a következő lépést, stratégiákat alkotunk, abban a kollégák részt vesznek, mindenkinek megvan a maga szerepe, feladata, és mindig látjuk előre két lépéssel a dolgokat. Úgyhogy hát első pillanatban ez egy nagyon szorongással teli helyzet volt, amikor azt láttuk, hogy nem látjuk előre, nem hogy két lépéssel, de még egy néhány centivel se látunk előre. Ugye nekünk is, mint köznevelés nappali intézménynek be kellett zárnunk akkor, amikor a miniszterelnök úr kihirdette az iskoláknak a zárását, tehát március 16-a óta zárva tart az intézmény, úgyhogy még a kollégák akkor bejöttek, mindenféle megbeszélések voltak, egy nagyon alapos takarítás, fertőtlenítés, mosása minden drapériának. Ez egy pár napig eltartott, és hát azóta igazából már csak a pedagógusok dolgoznak, akik ugyanúgy, mint az országban minden pedagógus ezt a bizonyos digitális munkarend szerinti oktatást dolgozzák ki. Hát ez a mi esetünkben azért nagyon érdekes, mert itt azért súlyosan halmozottan fogyatékos, vagy legalábbis halmozottan fogyatékos tanulókról van szó, akiknek az oktatásában nagyon-nagyon fontos elemi dolog az a fajta face-to-face kontaktus a pedagógus és a gyerek között, ami ugye most hiányzik. Tehát a mi esetünkben nem is képzelhető el egyébként, ha az oktatási folyamat nagyon közeli kontaktus nélkül a pedagógus és a tanuló között. Ezt kellett most nekünk is nagyon átgondolni, újra tervezni, hogy hogyan lehet mégis a gyerekeink közelébe lenni, mi az, amit át tudunk nekik adni, és hát nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy ők megtalálták azokat az elemeket, de leginkább magát a jelenlétet, amivel ott tudnak lenni akár a legsúlyosabb gyermekeink mellett is, torító szavaikkal, egyetlen azzal, hogy a tanárnéni most ott egy mobiltelefon révén, ott van mellette, hallja a hangját, látja a képét, úgyhogy ez mindenképpen ebben a helyzetben, ami nem tudjuk, hogy a családokból mennyire vált ki szorongást, mennyire szűrődik át a gyerekekre ez a fajta szorongás, ami most a családokon uralkodik, mindenképpen egy biztonságot jelenthet.
És mennyiben lehet más ugye a halmozottan sérült fiatalok vagy gyermekek digitális oktatása, tehát melyek azok a módszerek, amelyek működhetnek akár, hogyha már a személyes jelenlét, ami nagyon fontos, mint ahogy említette ebbe, nem jöhet létre?
Hát nincsenek ezekre kidolgozott módszerek, tehát pont ezért, mint ahogy nagyon sok dologban az Immanuel otthonos iskola nagyon innovatív módon van jelen a szakma életében, hiszen erre egyáltalán nincsen szakmai protokoll. Módszerek nincsenek, ezt a kollégák találják, és felhasználnak minden közösségi média, és minden eszközt, ami ebbe szóba jöhet. Hát korábban azért mi eléggé elzárkóztunk a közösségi média használatától, de most természetesen ezt feloldottuk, és az volt a fontos, hogy hát ha nem az iskolai krétarendszeren keresztül fogjuk tudni elérni a tanulókat, mert annak kicsi a realitása, hogy a szülő ebbe a helyzetbe, amikor esetleg a testvér gyerekkel is tanulnia kell, akkor majd pont megnyitja a krétát, és majd megkeresi, hogy azon belül hogyan jelentkezett be a kollega. Éppen ezért minden kollégának, akinek nálunk egy pedagógushoz 6 tanuló tartozik, tehát kis létszámú osztályaink vannak, minden egyes családnál felmérte, hogy mi az az eszköz, amit a gyereknek a kezébe tud adni, vagy be tud tenni az ágyacskájába, a kerekes székébe, és mi az a közösségi vagy egyéb médiaforma, amivel tud küldeni üzenetet, hanganyagot neki, aki nem annyira súlyosan érintett értelmileg, azoknál pedig milyen feladatokat, ugyanúgy házi feladatokat, feladatlapokat, olvasnivalókat tud adni a kollega. Ezt mindenki egyénileg térképezte fel, azt is, hogy otthon milyen eszköz áll rendelkezésre, és hogy a szülőknek ehhez milyen valamilyen támogatást szükséges adniuk. Ami nagyon érdekes volt, hogy a szülők visszajelezték, hogy a gyerekek rendkívül aktívan és érzékenyen reagáltak erre, tehát mint ahogy tudjuk is, hogy de mi gyerekeinknél nem annyira az intellektus szólítjuk meg, amikor megszólítjuk az oktatás szempontjából, hanem egyéb érzékelésüket a világgal kapcsolatban, és hát most is erre nagyon érzékenyen reagáltak. Akkor a hitoktató lelkészünk bejelentkezett messengeres videó üzenetben a gyerekeknek, és feltett kérdést nekik, és imádságra buzdította őket. Ez nyilván mondjuk olyan volt, amit vele egy kicsit a szülőket is megszólítjuk, és azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus missziói lehetőség is egyébként. Pont egy olyan családtól kaptunk nagyon aktív visszajelzést, ahol a szülők jelezték, hogy ők ugyan nem, ahogy anyuka fogalmazott, ők nem vallásosak, egyáltalán őket ez az egész téma nem érdekli, csak azért érdekli, mert a gyerekük viszont annak révén, hogy bekerült hozzánk, és hogy itt a folyamatos hittanórákon megszólítva lett, ennek révén ők is nyitottak Isten felé, és hát imádkoznak együtt a gyerekükkel, kulcsolják a gyerekük kezét, mert hogy a gyerek nem tudja magától, és jelen vannak egy olyan folyamatban, amiben ők saját maguktól sosem lennének benne. Tehát nagyon érdekes új missziói lehetősége, azt gondolom ez a helyzet számunkra, és nagyon érdekes helyzeteket hozhat elő.
Láttam, hogy készült ilyen könnyen érthető tájékoztató, ez ki készítette, és ez hogyan segíthette a fogyatékos gyermekeknek és tanulóknak a jobb megértés érdekében?
Részben már a kollégáink dolgozták át, de ez egy központi anyagból volt kiadva. Hát nagyon fontos, hogy nagyon sok esetben egy értelemfogyatékos vagy halmozottan fogyatékos gyerek esetében nem is próbálkoznak a szülők megmagyarázni olyan dolgokat, amik ugye az ő számukra is nehezen érthetőek. Sokszor gyerekekkel is van, hogy se érted, ne foglalkozz vele, miközben a gyerek vagy éppenség az értelemfogyatékos ember pontosan érzi azt a feszültséget, ami ilyenkor kelet kezik a családba, és neki sokkal nehezebb, hogy neki ezt senki nem magyarázza el, hogy miről van szó, csak azt érzi, hogy szorongás van, feszültség van otthon, valami nem a megszokott, de erre nem, nagyon sok esetben nem törekednek, hogy ezt az ő számukra érthetővé tegyék. Nekünk ez egyébként is alapelvünk az egész intézményi működésünk során, hogy érthetővé tegyük a világ eseményeit, és itt most nem a nagy világ eseményekre, hanem azokra az eseményekre gondolok, amik őket érintik. Tehát érthetővé tegyük a gyerekeink számára, nekik abban legyen beleszólásuk, hozzászólásuk, véleményük, gondolatuk, de legalábbis ne töltse el szorongással őket az, hogy fogalmuk sincs, hogy mi történik, de valami történik körülöttük.
A személyes életében, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy mit jelent ez a most kialakult helyzet, mit jelenthet az embereknek, akkor mit mondana?
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen egy tanulási folyamat, tehát én minden krízis helyzetre úgy tekintek, hogy lehetőség arra, hogy magasabb, egy következő szintre eljussunk a saját életünk során, és azt gondolom, hogy ez most személyenként is igaz, az intézmény életében is igaz, tágabb közösség, társadalom életében is igaz. Mindenképp nekem személyesen tanulság az, hogy persze tervezzek előre, mert vezetőként az a dolgom, hogy legyen stratégia és legyen tervezés előre, de hogy az, amit egyébként az ember már ilyen unásig hall, hogy ember tervez, Isten végez, hogy ez valóban mennyire igaz, hogy ezt ne felejtsük, ezt ne hagyjuk ki, ezt az Isten végzését, akkor, amikor mi emberek leülünk tervezni. Azon kívül nagyon fontos tanulság szerintem mindannyiunk számára, hogy nagyon-nagyon fontos az élet, és hogy amíg pontosan azért, mert a mi gyerekeink egyébként nagyon veszélyeztetettek ebben a helyzetben, tehát sokuknak gyengébb az immunrendszere, nem tudja felköhögni a váladékot, tehát egy kisebb betegség is számukra sokkal súlyosabb lefolyású szokott lenni. Éppen ezért ugye ők veszélyeztetettek, tehát most értük különösen is aggódunk, és hát imádkozunk mindnyájan, persze értük is. Tehát ez most egy új helyzet, amiben azok a kollégák is, akiknek esetleg az imádság nem volt annyira fontos az életükben, tehát mi például úgy mentünk el, úgy zárt, úgymond be az intézmény, hogy egy közös imádsággal az udvaron megálltunk, és úgy indultunk el, hogy tudjuk, hogy van, aki vigyáz ránk, ugye az a neve az intézménynek, hogy Immanuel, otthon és iskola, tehát ez az Immanuel, akinek egyébként a jelenlétét érezzük, de esetleg már annyira megszokottá vált az életünkben, nem élünk meg ezzel kapcsolatosan katarzist, vagy, vagy olyan nagy Isten élményeket, azt gondolom, hogy most erre is lehetőséget nyújt ez az időszak, hogy a gyerekeinkre gondolva, ő írtük imádkozva, majd őket újra viszont látva, meg a kollégáinkat is megtapasztaljuk ezt az ajándékot, az Isten jelenlétét az életünkben.
Gyűri Zsófiát, a debreceni Immanuel otthon és iskola igazgatóját hallották.